Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, amelyet a barátság és a fő kérdésekben való abszolút egyetértés határoz meg, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával beszélt telefonon. Szijjártó Péter elmondta Marco Rubionak, hogy Magyarország abszolút mértékben támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit. Szóba került az Izraellel folytatott együttműködés is, azzal együtt, hogy hazánk kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar miniszter tájékoztatta az amerikai partnert az alaptörvény módosításáról, illetve hogy Budapesten lesz hamarosan a CPEC konzervatív konferencia. A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, és a további siker receptje az eddigi politika folytatása, nemet kell mondani a háborúra, az illegális migrációra és a gender őrületre, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a közép-európai csúcs találkozó című rendezvényen. Szijjártó Péter szerint az amerikai fejleményekkel a nemzetközi liberális mainstream egy olyan mélyütést kapott, hogy még mindig kótyagosan járnak tőle, fogalmazott. A tárcavezető tiltakozását fejezte ki az Ukrajnával kapcsolatos friss brüsszeli javaslatok ellen, amelyek értelmében még több pénzt és fegyvert, továbbá katonai tanácsadókat is kellene küldeni, valamint lehetővé tennék, hogy az ország hivatalos csatlakozás előtt mégis tagja lehessen már az Európai Uniónak. Az amerikai elnök gyorsított engedélyezési eljárásról biztosított minden az Egyesült Államokban beruházást tervező vállalatot. A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció kiemelt törekvése, hogy olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint az autóipar, a félvezetők iparága és a gyógyszeripar bővítsék a belföldi gyártóbázist, indokoltak. Sikeres kétoldalú tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokban Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója. Bíró Marcelt kollégája Mike Waltz fogadta Washingtonban, írta meg a Magyar Nemzet. Elsősorban a két országot érintő nemzetbiztonsági, védelmi, geopolitikai és geostratégiai témák kerültek napirendre. A felek egyebek mellett egyetértettek abban, hogy az orosz-ukrán háború lezárásában a mihamarabbi békés rendezés lehet az egyetlen cél. Az útépítések kormányának nevezte a kabinetet a miniszterelnök az M44-es gyorsforgalmi út új M5-ös autópálya és Szent Király közötti szakaszának átadása alkalmából mondott beszédében. 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt. Magyarország büszke lehet erre a teljesítményre, mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta, az elmúlt években bekötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Csalgó-Tarjánt, Sopront és Kaposvárt, most pedig Békéscsabát is. A következő években háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es bizonyos szakaszait, valamint megépítik az M8-as autópályát is, és Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat és Kelet-Magyarország között. Átadták tehát az M44-es gyorsforgalmi út 30 km hosszú szakaszát. Ennek köszönhetően Kecskeméttől immár Békéscsabáig kétszer két sávon közlekedhetnek az autósok. Az út teljes 125 km-es szakaszának építkezésén a különféle munkafolyamatokban több mint 1500 ember dolgozott, és csak nem 543 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült meg 9 év alatt. Az árréstop bevezetésének hatására 4 hét alatt átlagosan 18,6%-kal csökkent az intézkedés alá vont 30 alapvető élelmiszer ára, közölte Zsigó Róbert a Kossuth Rádióban. Konkrétan 872 termék lett olcsóbb, van olyan is, amely 64%-kal, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Eddig 416 üzletet ellenőriztek, jogszabálysértés nem történt. A telekommunikációs cégek és a bankok is vállalták, hogy 2026. július 1-ig nem emelnek árat, illetve azok, amelyek már megtették, visszaviszik áraikat a január 1-i szintre. Az otthonfelújítási program keretében már azok is pályázhatnak családi házak korszerűsítésére, akik most terveznek felújítandó ingatlant vásárolni, hívja fel cikkében a figyelmet az Index. A változás jelentősen élénkítheti a családi házak piacát, mivel a támogatás Budapesttől kezdve a legkisebb falvakig mindenhol igényelhető. Az 5000 főnél kisebb településeken az egyes állami támogatások kombinálásával akár 16,5 millió forintot is kaphatnak a felújítás tervezők. Beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ez a 8. védekezési szezon. Az ország 986 pontjáról ezüstjodított a felhőkbe juttató rendszer minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki Csongrád Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A két érintett telep között járványügyi kapcsolat van, összesen közel 6000 lúd érintett. A felszámolást megkezdték. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy vezessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az élménypedagógia módszerét ismerteti Bányai Sándor, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetője.
Engem Bányai Sándornak hívnak, Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, ott élménypedagógiát tanítok, és egy Kalandok és Álmok nevű szakmai műhelynek a vezetője. Elsősorban élménypedagógiával foglalkozom. Alapjában véve ezzel az előadással némiképpen kedvet szeretnék csinálni az élménypedagógia kipróbálásához, akit lehet természetesen szeretnék elijeszteni tőle. Amennyire lehet ebben a rövid időben valamennyire bemutatni szeretném. Előre kell bocsátanom, én nem vagyok hitoktató, pedagógusnak tartom magam, és ezzel az élménypedagógiával foglalkozom, és nagyon gyakran dolgozhattam együtt hitoktatókkal, és azt tapasztaltam, hogy többségük ezt az élménypedagógiát egy lehetséges eszköznek tekinti, egy lehetséges és hasznos eszköznek tekinti ahhoz, hogy gazdagítsa a saját módszertárát. Nekem saját személyes tapasztalataim van a gyerekeim kapcsán, hogy hát hitoktatóknak nagyon-nagyon fontos, hogy hitben mélyek és erősek legyenek, de azt tapasztaltam saját gyerekeim kapcsán, hogy ez nagyon-nagyon fontos, de önmagában még nem elégséges feltétel, mert hogy ez egy szakma. Gyerekekkel foglalkozni, az egy nagyon-nagyon fontos szakmai felkészültséget is igényel. Ez a szakmai felkészültséghez szeretne hozzájárulni az élménypedagógia, és ezt szeretné kiegészíteni, természetesen tovább gazdagítva a már meglevő ismereteket. Önálló pedagógiai megközelítésként az élménypedagógia egy tapasztalati tanulás, ezért nem úgy zajlik, hogy előadásokat tartok róla PowerPointos kivetítéssel, van egy remek előadásom, az van kiírva, játszani jó, ezt soha nem szoktam előadni, hanem tessék oda, én ezt kipróbálni, hogy tényleg jó-e játszani, akit sikerült meggyőzni játék közben, az valószínűleg későbbiekben használni fogja ezt a módszert, és ezt az eszközt, akit meg nem sikerült meggyőzni a gyakorlatban, hát az semmilyen látványos kép, vagy semmilyen nagyon fontos idézet nem tud erről meggyőzni. Alapjában véve erre épít az élménypedagógia, meghatározóvá teszi a saját élményt, nonformális helyzeteket teremt, és arra készteti a résztvevőket, hogy saját személyes viszonyukat alakítsák ki ehhez a módszerhez. Elengedhetetlenül szükségesnek tartom, hogy pedagógusok és hitoktatók kipróbálják ezt a módszert, akkor tudják kialakítani a saját véleményüket. Nem biztos, hogy ez a módszer mindenkinek való és minden gyerekközösségnek való, de azt gondolom, egy kipróbálást mindenképpen megér, vagy megérhet. Picit az élménypedagógia jellemzőiről. Ez körülbelül 12-15 éve van jelen Magyarországon, meg előtte is mindig jelen volt, mióta a világ és oktatás folyik, hiszen az oktatás és a nevelés az korábban is a saját élményre alapult. Legjobb példa talán a Magyar Cserkész Szövetség, amit mindig ezt csinálta, kimozdították a gyereket a megszokott helyzetből, és azt várták, hogy ettől a különleges helyzettől különleges tanulási helyzetbe kerül, és különlegesen mély élményeket él át, és abból tanulni fog. Hát az élménypedagógia ezt csinálja, csak 12-15 évvel ezelőtt, mint önálló pedagógiai megközelítés is megjelent Magyarországon. Elsősorban nevelési célokat szolgál az élménypedagógia, tehát nem egy adott tantárgyhoz kötődik, sokkal inkább szociális kompetencia fejlesztést szeretne, és azt, hogy a gyerekek képesek legyenek együttműködni, képesek legyenek elviselni. Egymást közösségben zajlik, nagyon fontos, hogy szociális tanulást biztosít. Egy aktív cselekvő megismerés, és az a tapasztalatom, hogy a felnövekvő generációnak ez az aktív cselekvő megismerés nagyon fontos, hogy megjelenjen az életébe, a digitális megismerési technikákon túl legyen olyan tapasztalata, legyen olyan élménye, amikor társaival együttműködve kipróbálja magát, aktívan és cselekvően vesz részt valamiben. A cél elsősorban szociális kompetenciák fejlesztése, tudatos, tervezett foglalkozáson keresztül a foglalkozás vezető szándékosan hoz létre olyan helyzeteket, amik próbára teszik ezeket a kompetenciákat, pont azért, hogy kiderüljön, hogy ki hol tart, mely területeken van szüksége fejlődni, illetve, hogy katalizálja is ezt a fejlődést. A legkülönbözőbb szociális kompetenciák fejlesztésére alkalmas, vagy tehető alkalmassá egy-egy ilyen foglalkozás. A foglalkozás vezetője, a csoport vezetője maga dönti el, hogy mik azok a területek, amin a csoportnak leginkább szüksége van fejlesztésre. Rövid válasz, minden területen szüksége van a csoportnak fejlesztésre, nem lehet egyszerre minden területen fejleszteni, természetesen ilyen sokféle területet nem tűzhet ki egy foglalkozás, ezért kell és feltétlenül szükséges fókuszálni egy adott területre. Most ezen a területen akarok valamiféle előrelépést produkálni. Persze a csoport nagyon erős, a csoport reakciói nagyon erősek, akár felnőtt, akár gyerekcsoportról van szó. Egyáltalán nem biztos, hogy a foglalkozás minden eleme és minden része az előre tervezett körülmények között fog zajlani, és az előre tervezett reakciókat fogja kiváltani. És ha még felnőttek, akkor még könnyű, mert motiváltak és magasan képzettek, és jó esetben önálló választásuk alapján jönnek oda, rosszabb esetben nem volt hely már a többi workshopon. De ugye gyerekeknél ez nem minden esetben van így, ott még kevésbé kiszámíthatóak ezek a reakciók, és teljesen természetes, hogy tudatos és tervezett a foglalkozás vezetőnek a szándéka, de ez nem azt jelenti, hogy garantált a végeredmény. Én is igyekszem mindig feltételes módban fogalmazni, fejleszthet szociális kompetenciákat, de nem kell azt gondolni, hogy két jól sikerült játékkal az együttműködést mindörökre kipipáltuk, és innentől kezdve könnyű nekik felnőtté válni. Alapjában véve megkülönböztető stílusjegyek, mitől nevezzük ezt élménypedagógiának, ugye az angol tapasztalati tanulás, experiential educationnek egy elterjedt magyar fordítása. Fő cél szociális kompetenciák fejlesztése, cselekvés, fizikai aktivitásra épül, tehát csinálnak valamit, a gyerekek nem fejben játszanak le bizonyos helyzetet. Csoportban zajlik, fontos eleme az, hogy nincs benne szerepjáték, például drámapedagógiával és egyéb pedagógiai megközelítésekkel szemben. Persze nem azoknak az értékéből von le semmit, ez csak egy megkülönböztető jelzés, hogy nincs benne semmiféle szerepjáték. Én azt kérem, hogy mindenki önmagát adja egy-egy ilyen foglalkozásban, és majd kialakulnak bizonyos szerepek, majd meglátjuk, hogy hogyan tudnak a csoportban működni, akár gyerekek és a felnőttek, de nincs előre kiosztott szerepkártya, vagy általam felkért szerep. Fontos eszköz a komfortzónából való kimozdítás. Megjelenik benne a kihívás, mint olyan, vagy önként vállalt kihívás, vagy a külső foglalkozásvezető által állított kihívás, illetve a Kolb-féle oktatási ciklusra, a tapasztalati tanulás körére épül, terveznek, végrehajtanak, utána feldolgozzák, hogy mi történt velük, majd újra tervezés következik, tehát többször is végigcsinálnak valamit. Ez egy nagyon fontos eleme az élménypedagógiának, nem arról van szó, hogy egyszer sikerüljön valamilyen feladatot megoldani, hanem sokkal inkább arról, hogy az egyszeri sikeres vagy akár sikertelen végrehajtásból mit tudott megtanulni az egyén, mit tudott megtanulni a csoport, és azt hogyan használja egy következő helyzetben. Minden esetben feldolgozás követi, pont azért, hogy elmélyítsük azt, ami őket éri. Szándékosan hozzuk őket ebbe a szokatlan helyzetbe, tervezés, végrehajtás, értékelés, és jó eséllyel utána hát próbálunk lehetőséget adni a feldolgozás során levont tanúságoknak az alkalmazására, már a foglalkozás keretein kívüli alkalmazásra, a mindennapjaik, a valós életükben való alkalmazásra.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Bányai Sándor, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetője, az élménypedagógia módszerét mutatja be.
Tervezés az egy hosszú és nehéz folyamat. Nekem az a tapasztalatom, hogy a gyerekek nem állnak ezzel nagyon jól, nem nagyon tudják ők maguk tervezni az életüket. Az nem a gyerek tervezése, amikor az anyukájának a telefonjába be van írva, hogy hányra viszi angol szakkörre, és onnan milyen edzésre viszi. Ez még nem a gyerek tervezési tevékenysége. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy megtanítsuk nekik, hogy milyen az, amikor egy feladat előtt terveznek, anélkül, hogy próbálkoznának. Tehát, hogy a tervezés megjelenjen az életükben, mint elméleti és gondolati tevékenység. A végrehajtás minden esetben egy kontrollált tevékenység, természetesen a jelenlevő foglalkozásvezető felel azért a végrehajtásért, amennyiben szükséges beavatkozik, de alapjában véve arra törekszik, hogy minél nagyobb szabadsággal ők maguk találjanak ki megoldásokat, anélkül, hogy az általam helyesnek tartott megoldást érnék el, vagy azt a megoldást, amit én máskor máshol láttam, járják a saját útjukat, ez gyakran rögös, nem minden esetben eredményes, nem minden esetben vezet sikerhez, nem véletlenül nem sikerélmény pedagógiának hívják ezt, mert teljesen természetesnek veszi azt, hogy a kudarc helyzetekből is kell tudni tanulni a gyerekeknek, hiszen mi is valamennyien tanultunk életünk kudarcaiból, kellett, hogy feldolgozzuk azokat, kellett, hogy tanuljunk. Nyilván a gyerekek sem nevelhetők fel semmiféle búra alatt, kell szembesülniük az, hogy nem mindig minden helyzetben tudnak sikeresek lenni, de ezekből a kudarcokból is kell tudni épülni, és kell tudni tanulni belőle. A feldolgozás pont ezt a célt szolgálja, hogy levonják a tanulságokat, és megpróbálják általánosítani arra vonatkozóan, hogy az itt tanultakat hogyan tudják más élethelyzetekben használni és hasznosítani. Minden esetben törekszik arra, hogy kimozdítson a komfortzónából, ugyanakkor igyekszik a fizikai és a pszichikai biztonság maximális szintjét elérni, természetesen ezért a foglalkozásvezető felel akár a tevékenység kiválasztásával, a helyszín biztosításával, az eszközök megfelelő kiválasztásával. Megjelenik benne a kihívás pont azért, hogy ne csupán a kudarcot kerüljék el, ne a minimális teljesítményre törekedjenek. Tanítok egyetemen, nekem sokkoló élményem volt, amikor elkezdtem a felsőoktatásba dolgozni, azzal szembesülni, hogy azt látom, hogy a törekvésük arra szolgál, hogy a minimális energiabefektetés mellett a minimális hasznot hogyan lehet elérni, minimális haszon, egy aláírás, vagy egy legalább elégséges érdemjegy. És én úgy gondoltam, és úgy érzem ma is, hogy ez óriási felelőtlenség, és nagyon nagy baj, hogyha a jövő pedagógusai így szocializálódnak. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy létezik vállalható kihívás, létezik a kihívásnak az öröme, létezik az, amikor saját maga nehezíti meg a saját dolgát, pont azért, hogy a saját teljesítményét fokozza, növelje, pont azért, hogy egy magasabb teljesítménnyel valódi sikerélményt éljen át, érjen el, mert hogy a kudarc elkerülése az épp egy ponttal fölötte a lécnek, az valódi sikerélményt azért nem ad. Nagyon fontos az élménypedagógia megközelítésében, hogy a folyamatra koncentrál, a csoportra, a csoport folyamataira koncentrál, és nem a végeredményre. Nyilván van egy feladat, de a feladat megoldása tulajdonképpen másodlagos, a megoldáshoz vezető út hordozza a tanulást, a tanulási lehetőséget, a megoldáshoz vezető csoport folyamatok az igazán érdekesek, azokból kell tanulni, maga a feladat tulajdonképpen egy laboratóriumi helyzet, nem igazán fontos, nem igazán lényeges, sokkal inkább az érdekes, hogy hogyan jutnak el közösen a tervezés és végrehajtás útján az esetleg sikeres megoldásokig. Lehetséges célcsoportok azok a legkülönfélébbek és a leginkább eltérőek. Több munkatársam és több olyan, aki képzést végzett nálunk, dolgozik óvodában, kifejezetten élménypedagógiai megközelítéssel, nyilván életkori sajátosságaiknak megfelelően, és hát egészen a felnőtt képzésig tart, még a vegyes csoportokban is, ami hát azért nyilván lényegesen nehezebb, mint egy korosztály szerint homogén csoportban, de bármilyen korosztálynak lehet hasznos és hatékony eszköze. Egy teljesen megváltozott pedagógus szerepet igényel, a klasszikus tanítói, tanári szerepektől némileg eltér ez az élménypedagógiai foglalkozásvezető. Ugye a klasszikus tanítói tanári szerep az egy tanítás-tanulási folyamat, amelyben a pedagógus oktat valamilyen tudást, átad. Itt pedig ez a szerep, amit facilitátornak neveznek, mert nem találtunk még rá jobb magyar kifejezést, ez a facilitátori szerep, ez eltér ettől. A facilitátor nem tanít, hanem lehetőséget teremt, helyzetet teremt, kereteket teremt ahhoz, amiről meg van győződve, hogy alkalmas vagy alkalmas lehet tanulásra, segít tudatosítani ezeket a tanulási tartalmakat, anélkül, hogy a saját tudását adná át. Ugye egy pedagógus, egy klasszikus pedagógus szerepben végtelen mennyiségű verbális és nonverbális eszköze áll rendelkezésre, hogy a gyerek végül pontosan arra a végeredményre jusson, amit ő helyesnek tart. Elég egy szemráncolás, egyetlen félbeszakított lélegzet, egy félrenézés, amivel mind-mind tudom befolyásolni azt, hogy ne azt próbálják ki, amit akarnak. Ez az élménypedagógiai facilitátor, ez nem alkalmaz ilyenfajta szerepeket, ő egy kalapot alkalmaz. Ezzel a kalappal különbözteti meg magát. Ebben a szerepben facilitátorként egész más technikákat használok, mint mondjuk előadóként vagy oktatóként. Mert előadóként vagy oktatóként természetesen minden kérdésre rendelkezésre állok, és természetesen mindegyikre legjobb tudásom szerint igyekszem válaszolni. Amikor azonban fölteszem ezt a kalapot, akkor is lehet tőlem kérdezni, csak azt a kérdést fogom meghalni, amiről úgy gondolom, hogy előre viszi a csoportot az általam eltervezett 80 kis ólomkatona helyes útján, amit én otthon kitaláltam. Ha a kérdés nem olyan, úgy fogok tenni, mintha meg se hallanám, ezzel hagyom, hogy a csoport válaszolja meg azt a kérdést, és haladjon előre a saját tanulási útján, ami persze lényegesen nehezebb út, mintha én ebből a szerepből azonnal megválaszolnám ezt a kérdést. Na de hát ez a különbség a kettő között. Nyilván ez egy nehéz új szerep, főleg annak, aki korábban pedagógusként dolgozva jól ismerten és elmélyült abban a klasszikus oktatói, tanítói szerepekben, ezért tartunk képzéseket, hogy egy kicsit ki lehessen ezt próbálni, lehessen gazdagítani. Nem gondolom azt, hogy ez a facilitátori szerep az egyedül helyes, nem gondolom, hogy fel kell váltani a korábbi jól bevált és hatékony oktatási technikákat, azt azonban gondolom, hogy egy hasznos kiegészítője lehet annak, hogy lehessen döntést hozni a pedagógusnak vagy hitoktatónak arról, hogy mikor melyik szerepet választja, mikor melyik technikát alkalmazza. És természetesen van tere és helye továbbra is a direkt oktatási technikáknak, amikor én állítom fel a követelményeket, és én kérem számon, és én is értékelem. Nem gondolom azt, hogy ezt ki kell hagyni a pedagógiából, de gondolom, hogy érdemes gazdagítani ezzel a facilitátori megközelítéssel. Az élménypedagógiának van egy speciális ága, teljesen ugyanazt csináljuk, csak egy kicsit magasabban, vagy egy picit kalandosabb körülmények között. Nyilván mindenféle szabadtéri foglalkozás sokkal erősebb élmény a gyereknek, mint egy osztálytermi foglalkozás. Még annál is erősebb, mint egy tornatermi foglalkozás. A nagyobb fizikai kihívás és a nagyobb fizikai aktivitás mindig minden helyzetben lehetőséget ad nagyobb tanulásra. És hát természetesen, hogyha valaki úgy látja, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út, igen, az. Én mindenkit biztatok, hogy ezen az egészen nagyon hosszú úton tegyen egy első lépést, akár azzal, hogy kipróbálja. Elérhetőek vagyunk kalandokesalmok.hu nevű weboldalon, kalandok és álmok egy szóba is ékezett nélkül. Elérhetőek vagyunk a Facebookon, kalandok és álmok néven, és hát lehetőséget szeretnénk kínálni akár kérdések feltevésére, akár további kapcsolattartásra, akár további kimunkálására a későbbi együttműködésnek.
Kedves hallgatóink, Bányai Sándort, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docensét, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetőjét hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál, a Két balkezes varázsló című meséjének 19. részét, melyet Kállói Molnár Péter olvas fel.
11. fejezet, amelyből kiderül, hogy a konzervnyitó is lehet fegyver, s hogy aki félig elszopogatott egy negró cukorkát, legjobb, ha maga fejezi be. És most nézett Éliás Tóbiás a varázslóra. Megőrülök ettől az állandó és mostól, fogta a fejét Dongó. Eszébe jutott az is, hogy a haját tépje, de még idejében észbe kapott, a fején föveg, s ha leveri, csorba esik a tekintélyén. A mozdulat félbe maradt. Majd csak történik valami, mondta, s ilyen hatásos varázsigét még egész pályafutása alatt nem sikerült rittyentenie, mert alig, hogy kimondta, azon nyomban történt valami. Kivágódott egy ajtó, s izgatott, puffancs emberke benderült elébük.
Elnézést, remegett a hangja. Elnézést a zavarásért,
a szeme tűzben izzott.
Nincs valami ennivalótok?
Ennivalónk?
Igen, igen,
helyeselt a puffancs szaporán.
Bármi.
Olyan éhesnek tetszik lenni? Kérdezte Éliás Tóbiás részvéttel, mert olykor vele is előfordult, hogy a vasat is megette volna.
Nem, egyáltalán nem vagyok éhes.
Hát akkor minek az ennivaló?
Én ugyanis, pironkodott a puffancs, hogy is mondjam, eredeti foglalkozásomat tekintve étekfogó vagyok.
Vagy úgy? Bólintott Éliás Tóbiás, és a varázslóra pislogott, majd tájékozatlanságát leplezendő odasúgta. Mi az az étekfogó?
Az étekfogó, kérem, egy kihalóban lévő szakma. Valaha ott álltunk minden királyi és nagyúri asztalnál, és minden egyes étkezés előtt minden egyes fogásból ettünk néhány falatot. Nagyon veszélyes szakma volt, kérem. Azért ettünk a király előtt, hogyha az étel netán mérgezett, akkor mi halljunk meg az uralkodó helyett. Így azután az étekfogó egy has, egy lélek volt királyával, egyben az uralkodó jobb keze, vagy félfoga, vagy, hogy is mondjam.
Ne is folytasd, bökte meg a hasát Fitzhuber Dongó. Első badar étekfogója vagy.
Bizony, bizony,
bólogatott a puffancs, s szemét elfutotta a könyv.
A messze földön híres, nagy étkű első badari, akit úgy elnyelt a köd, mint egykor ő a jérce mellett.
Találkoztunk a királlyal.
Hogyan? Hát él? Hát megvan a világ legnyalánkabb ínyece, legfelségesebb falánkja, legkirályibb haspókja. De boldog vagyok.
Áradozott.
Újra kezdődnek a lakomák, és én ott állok az asztal végén.
Várj egy kicsit, várj, szakította félbe Dongó. Előbb meg kell lelnünk a nagy kulcsmásolót. S azzal újra elmeséltek mindent, töviről hegyire.
Nem, mondta az étekfogó. Nem tudom, hol a nagy kulcsmásoló. Senkiről sem tudok, de ha volna valami ennivalótok, úgy jobban megy a gondolkodás.
Éliás Tóbiás végig tapogatta a pizsamáját, de tudta, hogy hiába.
Nálam bizony nincs. Nálam sincs. Rémes,
ingatta fejét az étekfogó. Elpusztulok, fognivaló étek nélkül, egy üzemi konyhán dolgozom, és ott állok a hatalmas üstök mellett, csak kóstolgatom azokat a leveseket, főzelékeket. Én, aki első madarpalotájában az asztal főn álltam, a király jobbján, elmondani is borzalom, olykor annyira elhatalmosodik rajtam az étekfogás vágya, hogy belopódzom egy közértbe, a konzervnyitómmal titokban felbontogatom és megkóstolom a konzerveket. De mindig rajta kapnak, és meg kell vásárolnom, amit kinyitottam. Még a szép ezüstnyitómat is elvették, pedig az volt az egyetlen, amit el tudtam menekíteni a szanált palotából. Egy étekfogónak olyan a konzervnyitója, mint katonának a fegyvere. Teljesen lefegyverezve érzem magam nélküle. Biztos, hogy nincs semmi ennivalótok. Vár csak! Dongó lekapta a hátizsákját. Hosszan keresgélt az oldalzsebben. Jól emlékezett. Az ürességtől kongó körzeti varázslóhivatalban csak egy valamit talált elődje Budweiser ünök búcsú levelén kívül, egy szem negró cukorkát az asztalfiókban. Amikor elindult esti kirándulására, bedobta a hátizsákba. Most diadalmasan előhúzta. Tessék! Nyújtotta a negrót az étekfogónak. A puffancs szeme felragyogott. Gyorsan kibontotta a papírt, és szájába kapta a fekete cukorkát. Mondta, és elmélyülten szopogatta. Így már eszedbe jut valami? Reménykedett Dongó. Semmi, felelte az étekfogó. Kárba veszett a negró, szontyolodott el Éliás Tóbiás, mert a puffancs oly jó ízűen szopogatta a cukorkát, hogy összefutott a szájában a nyál.
De még gondolkodom egy kicsit,
mondta az étekfogó. Felnézett.
Innen az alattam lévő lakásból furcsa hangok jönnek.
Mifélék? Csapott le Dongó a féle nyomozó szimattal.
Furcsák. Vesekedés.
Hát, ez egyáltalán nem furcsa, jegyezte meg Éliás Tóbiás. A mi szomszédunkban is mindig veszekszik egy néni meg egy bácsi.
Ön csak annyit mondhatok. Furcsa veszekedés.
Az étekfogó kivette szájából a félig elszopogatott cukorkát.
Nem mérgezett,
mondta. Ki gondolta, hogy mérgezett? Ámult Éliás Tóbiás.
Egy étekfogónak az a dolga, hogy megkóstolja az ételeket, és megállapítsa, mérgezettek, illetve ízleteseke. Nos, én megállapítom, hogy ez a negró nem mérgezett. És igen ízletes.
Fitzhuber Dongó felé nyújtotta a fényes, fekete félcukrot. Most én szopogassam tovább? Kérdezte Dongó.
Azt nem mondtam, vont vállat az étekfogó. Én csak megtettem a kötelességem. Persze, ha te nem kéred...
Nem kérem, mondta gyorsan Fitzhuber Dongó. Fejezd csak be egyedül.
Köszönöm,
dobta vissza az étekfogó a szájába a cukrot.
Hát akkor mi el is búcsúzunk. Indult Éliás Tóbiás.
Magyak veletek,
közölte az étekfogó. Őt is lebeszélték arról, hogy megossza velük a vándorlás kínjait, és megígérték, hogy amint kiszabadult Lanolin kisasszony, értesítik.
Akkor majd nagy lakomát csapunk,
örvendezett a puffancs,
és én ott állok az asztal főn, és...
A vándorok sietve elbúcsúztak, és tovább indultak.
Kedves gyerekek, ma Békés Pál, a két balkezes varázsló című meséjének 19. részét hallottátok, melyet Kállói Molnár Péter mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
nyali, s egy kép forog, az eszem pedig jól forog. Cselt a cselre, kiválon sorjáz, rabasz a nagy ohóhorgáz.
Városbéli, puhányok, nyavajások, hagyj öntör a láz.
Fületek, nyissátok gyorsan,
hallgassátok,
amit most néktek,
hallgassátok,
amit most néktek, eldalol a ohóhó nagy horgáz. Gyorsan
hallgassátok,
amit most néktek,
hallgassátok,
amit most néktek, eldalol a ho-ho-ho nagy forgász.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket. Az előző elmélkedést azzal fejeztük be, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt, de szükséges és jelenvaló a hívő nép tanítása. Így folytatja a zsinat a liturgikus konstitúció 33. pontjában. Az imádságokat az egész szent nép és minden jelenlévő nevében terjeszti Isten elé a pap, aki Krisztus személyes megbízottjaként áll a közösség élén. Azokat a látható jeleket pedig, amelyeket a liturgia használ, a láthatatlan isteni dolgok jelzésére Krisztus vagy az egyház választotta ki. Ezért nem pusztán azoknak a fölolvasása, amiket tanúságul írtak meg, hanem mindaz, amit az egyház énekel, vagy imádkozik, vagy cselekszik, növeli a résztvevők hitét, szívüket Istenhez irányítják, hogy neki lelki áldozatokat mutassanak be, és kegyelmét gazdagabban kapják meg. Mindebből, hangsúlyozza a zsinat, következik néhány alapelv a liturgia megújításával kapcsolatban. Szeretettel hangsúlyozom, hogy ezek a megújítások jó részt már megvalósultak a II. Vatikáni zsinatot követő időszakban. Talán annyit érdemes megjegyezni az előző elhangzott szövegre, hogy föltétlenül érdemes megjegyezni, hogy nem magán liturgiáról és nem az egyes egyházközségeknek a szabadon szerkesztett liturgiájáról van szó. Az egyház jelenik meg minden liturgiában, minden szentmisében, vagyis nem a pap, nem a hívek fogalmazzák meg, mit szeretnének hallani. Nagyon fontos és súlyozott ez a mondat, Krisztus vagy az egyház választotta ki. Ezért fontos, hogy tudomásul legyünk abban, hogy mindazok az imák, énekek, amelyekkel részt veszünk a Szentmisén, mérhetetlenül fontosak, mérhetetlenül segítenek bennünket, ha részt veszünk bennük, az Isten közelségéhez. A következő pontban, a 34. pontban a zsinat arról beszél, hogy a szertartások vonzóak legyenek. Természetesen az, hogy a liturgia középpontja az Isten iránti hódolat, nem fedi el, hogy vonzóvá lehet tenni. Így ír erről a zsinat. A szertartásokat tegye szépé a nemes egyszerűség, áttekinthetővé a rövidség, legyenek mentesek a fölösleges ismétlésektől, alkalmazkodjanak a hívek képességeihez, és általában ne szoruljanak sok magyarázatra. Megint csak megállok egy pillanatra ennél a mondatnál, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt mondja a zsinat, hogy ne szoruljanak magyarázatra, hanem sok magyarázatra ne szoruljanak. A liturgia, mivel az egész egyháznak az ünnepe és Isten iránti hódolata, ezért nyilvánvaló, hogy az egyes területeken, így Magyarországon, az Egri Főegyház megyében, de még az egyes területeken is más és másféle képesítéssel rendelkező emberek lakják, hagyományokkal, ezért fontos, hogy néha magyarázzák őket, csak túl sok magyarázat ne legyen. A következő pontban újra előjön, amit már eddig is hangsúlyozott a zsinat, hogy az ige is, az ige hirdetés fontos szerepet tölt be a liturgiában. Így szól erről a 35-ös pontjában a zsinat. Világosan ki kell tűnnie, hogy a liturgiában a szertartás és a szó a legbensőségesebben kapcsolódik egymáshoz. Ezért a szent cselekményekben a szentírás olvasás gazdagabbá és alkalmasabbá kell tenni. Erről már beszéltünk, hogy több szentírási olvasmányt használ az egyház a szentmisében, de minden egyes liturgiában a zsinat óta. Második alpontja ennek a 35-ös pontnak, mivel a liturgikus cselekménynek alkotó eleme a szentbeszéd, ezért annak legalkalmasabb helyét a rublikát tüntessék föl, az igehirdetés szolgálatát pedig nagyon hűségesen és gondosan kell ellátni. A beszéd forrása elsősorban a Szentírás és a liturgia legyen. Hirdesse Isten csodatetteit az üdvösség történetében, azaz Krisztus misztériumában, amely jelen van és működik bennünk. Mindenkor, de kiváltképpen a liturgikus ünnepléskor. A liturgikus oktatást minden módon szorgalmazni kell. Magukba, a szertartásokba is szükség szerint iktassunk be rövid magyarázatokat, amelyeket a pap vagy az erre kijelölt segítkező előírt vagy ahhoz hasonló szöveggel közöljön. Elő kell mozdítani Isten igéjének a szent szolgálatát a nagyobb ünnepeket megelőző vigíliákon, az advent vagy a szent 40 nap egyes köznapjain, valamint vasárnapokon és ünnepeken, főleg ott, ahol nincs pap. Az ilyen helyeken a liturgiát diákónus vagy más a püspök által megbízott személy irányítsa. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok nagyon hangsúlyozzák a Szentírásnak a helyét, a tanításnak a helyét a Szentmisében, illetve a liturgiákban. Talán egy gondolattal érdemes visszatérni a Szentbeszéd helyének a meghatározásában, hiszen itt azt mondja a zsinat, hogy meg kell találni a megfelelő helyet. Vagyis talán idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt, és sokszor utána is, néha még most is, a Szentmisében is a Szentbeszédeknek a helye sokszor a szószék. Meg kell jegyeznem lelkipásztorként, hogy talán a közvetlenség a hívekkel való párbeszédnek a közelsége, vagy talán pontosabban fogalmazva a párbeszédnek az egyszerűsége, talán azt kívánja, hogy egy szinten legyen a lelkipásztor, az igehirdető a hívekkel, amikor a szentbeszédet mondja. Azonban, ahogyan említettem, a lelkipásztor megjegyzi, nem véletlen, hogy a templomokban hogyan építették a szószékeket. Ezekről a szószékekről mikrofon erősítő nélkül is sokszor pontosan jól lehetett érteni a tanítást. Kihasználták a templomnak az akusztikus dolgait, jellegét. A papot általában, nem mindenkit, de általában sokakat zavar, hogy felülről beszél a szószékről a híveknek. És ebben van is valami, tényleg lehet zavaró. De úgy gondolom, hogy bizonyos ünnepi alkalmakkor, bizonyos lehetőségekkor érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, és a szószékről szólni az emberekhez. Szól még a zsinat a papon kívüli igehirdetőkről, akiket a zsinat a diákónusokban és a püspökök által, a megyés püspökök által megbízott személyekre irányít. Kedves rádió hallgatók, majd innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmihályról